Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva, keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük el. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy ma délelőtt két kisgyermeket is meg fogunk keresztelni, Kis Gábor és Németh Györgyi gyermekeit, Marcelt és Nimródot. Hallgassuk meg, miként szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igeverset szeretnék felolvasni Pálnak a Galatákhoz írott leveléből, a második fejezet 16. verséből. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, rokonok és az egész gyülekezet, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában. Egy nagyon szép alkalmon lehetünk együtt, ugyanis most ezt a két kisgyermeket befogadjuk Isten népe közösségébe. És amikor ezt megtesszük, előtte mindig beszélünk arról, hogy mit üzen a keresztség. A keresztség mindig az üdvösségről beszél. Az az ige, amelyet Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből felolvastam, kicsit részletesebben beszámol arról, hogy hogyan lehet elnyerni az üdvösséget. Az üdvösség elnyerésével kapcsolatban két útról kell beszélnünk. Az egyik rögtön egy zsákutca. És azért kell erről beszélnünk, nehogy véletlenül arra lépjetek rá. Nehogy véletlenül erre a zsákutcára irányítsátok gyermekeiteknek a lábát. Ezt a zsákutcát úgy nevezzük, hogy a cselekedetek általi megigazulás. Az embereknek a többsége úgy gondolja, hogy ha elég sok jót teszünk életünk során, az olyan, mintha ilyen jóságpontokat gyűjtenénk, a végén ezt odaadjuk Istennek, és ő majd cserébe megnyitja előttünk a mennyországot. Tehát sok jó cselekedet egyenlő üdvösség. Habár nagyon sokan gondolkoznak így, ezt az utat a Biblia egyértelműen zsákutcának nevezi. Ha lehetséges lenne a jó cselekedetek által üdvözülni, akkor Isten egészen biztos, hogy nem küldte volna el Jézus Krisztust ebbe a világba, azért, hogy szenvedjen és a végén a Golgotai kereszten meghaljon. Ha lehetséges lett volna más út is, akkor biztos, hogy azzal élt volna. Tehát ez az út zsákutca. És hogyha valaki abban bízik, hogy majd a saját jóságom által megnyitom a mennyet, akkor nagyon nagyot fog csalódni, mert azok a kapuk zárva maradnak. Pál apostol azonban egy másik utat is megemlített, és erről azt mondja, hogy ez egy biztos út. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott, a Krisztus Jézusba vetett hit által igazolunk meg. Tehát Isten elkészítette az üdvösség útját, és ez nem más, mint a Jézus Krisztusba vetett hitnek az útja. Jézus ugyanis azért jött, hogy megnyissa számunkra a menny kapuját. Ott a kereszten, amikor feláldozta önmagát, hát talán lehet így fogalmazni, hogy ezzel a tettével a mennyországnak a ajtaját kinyitotta, elfordította a kulcsot a zárban. Megfizetett a bűneinkért, és kiérdemelte számunkra a mennyei polgárjogot. Ezek el vannak készítve. És aki hisz ebben a Jézusban, aki benne bízva megy az Isten elé, annak az Isten átadja ezt az elkészített bűnbocsánatot és mennyei polgárjogot, az üdvösséget. Tehát itt áll előttünk két út, a jó cselekedetek zsákutcája és a Krisztusba vetett hitnek az útja. A keresztvíz Jézus Krisztus áldozatára utal. Ahogyan Jézus Krisztus vére ott a kereszten kiomlott, úgy most egy néhány csepp víz kerül a ti gyermekeiteknek a fejére. És ez ugyanennek az áldozatnak a létére hívja fel a figyelmünket. Aki ebbe az áldozatba hitáltal belekapaszkodik, az elnyeri az üdvösséget. Mint szülők és keresztszülők, nagy feladatot vesztek magatokra, hiszen arra vállalkoztok, hogy gyermekeiteknek bemutassátok Jézus Krisztust és az üdvösség útját. Hadd bátorítsalak titeket azzal, hogy ebben a feladatban nem maradtok magatokra. Jézus Krisztus mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő segít nektek abban, hogy a gyermekeiteket Jézus Krisztus ismeretére taníthassátok. És veletek van a gyülekezet is, imádkozunk értetek, és mindig tárt karokkal várunk titeket, és mindent megteszünk azért, hogy a gyermekeitek minél hamarabb megismerhessék Jézus Krisztust. Ehhez a feladatotokhoz kívánunk nektek sok erőt és áldást Istentől. Most pedig fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te megszántál bennünket. Láttad, merre tart az életünk, láttad a mi kilátástalanságunkat, hogy mi magunktól nem tudjuk megnyitni a menny kapuját. És amikor láttál bennünket, és megesett rajtunk a szíved, akkor eljöttél ebbe a világba, és önmagadat áldoztad fel. Te magad szenvedted el a halált, hogy mi életet nyerhessünk. Köszönjük neked, hogy aki benned bízva áll az Isten elé, az biztosan üdvözül, mert ez egy biztos út. És azért könyörgünk most hozzád, hogy ezt a biztos utat mutasd meg ennek a családnak, különösen is Marcelnek és Nimródnak, hadd ismerhessenek meg már egészen kicsin gyermekkorukban téged. Hadd vihessék eléd a bűneiket, de hadd vihessék eléd minden örömüket is, add, hogy te légy az uruk, és tőled kérjenek vezetést egész életükre nézve. Köszönjük, hogy tőled van az áldás, ezen a világon, meg az elkövetkezendőn is. Szeretnénk szorosan beléd kapaszkodni, kérünk munkálkodj bennünk úgy, hogy ez megtörténhessen. Amen. Most pedig valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel még nektek. Arra kérlek titeket, hogy hitetek szerint és hallható szóval feleljetek rájuk. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak, Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Marcell, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Nimród, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Ti pedig kisgyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 23. Zsoltár eléneklésével. Az első versszak így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából. A 12. fejezet 13. versétől a 21. versig bezárólag.
Példabeszéd a bolond gazdagról. Akkor megszólalt valaki a tömegből. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig azt mondta neki, ember, ki tett köztetek engem bíróvá vagy osztóvá? Majd így szólt hozzájuk. Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Azért magában így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. És azt mondta, ezt teszem. Lerontom a csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál. Isten pedig azt mondta neki, bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a te intéseidet. Köszönjük neked, Urunk, hogy azt akarod, hogy bölcsek legyünk, és ne bolondok. Azt akarod, hogy mennyei kincseket gyűjtsünk, amelyeket a moly és a rozsda meg nem emészt, és a tolvaj nem lopja el. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megnyisd nekünk az ég gazdag kincses tárát, a mennyet, az Isten ajándékát, hogy magadból adj nekünk, hogy szétozd mindazt, amit az Atya adott neked. Köszönjük neked ezt a csodát, köszönjük, hogy lehajoltál. És köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy Istenben lehetünk gazdagok. Segíts, hogy régi, elavult csűreinket lebonthassuk, hogy mennyeieket építhess számunkra. Köszönjük, hogy ennek a lehetőségét most is adod nekünk. kérünk, hogy intsél bennünket igéd által, és hogy lelkiképpen gazdagodhassunk mindannyian, Uram. Te légy az ige szólójával, hallgatóival, és hogy maradandó gyümölcsöt teremjen bennünk mindazt, amit te szólsz hozzánk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk bolondok, hanem te benned legyünk gazdagok. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, jelenléteddel gazdagíts bennünket. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Mikeás próféta könyve 7. fejezetének 18. és 19. verseiből olvasom. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk fordul, és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyébe veted minden bűnünket. Amen. A 175. dicséretünket énekeljük, gyűjtsünk oly kincset. Az előbbi ige szakasznak az üzenetét foglalom össze Máté evangéliuma 6. fejezetének 19. és 20. verseivel. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Amen. Foglaljunk helyet. Ma délelőtt a bolond gazdag példázatát fogjuk megismerni, és szeretném azzal kezdeni ezt a mai ige hirdetést, hogy miért nem vállalta Jézus a bíró szerepét. Ugye nem egyszerűen elmondta ezt a példázatot, hanem történt valami, ami kiváltotta belőle, hogy elmondja ezt a példázatot. Elé állt két testvér, és azon vitatkoztak, hogy kinek mennyi jár az örökségből. Nem tudtak megegyezni, ez előfordul, amikor pénz is szerepet kap, nem tudtak megegyezni, és kerestek valakit, aki igazságot tehetne közöttük. És abban maradtak, hogy ez a valaki legyen Jézus. Ő biztos igazságos bíró lesz. Odaálltak elé, vagy legalábbis az egyikük odaállt elé, és felszólította, hogy bíráskodjon. Jézus pedig egy viszont kérdést fogalmazott meg, kitett engem bíróvá és osztóvá közöttetek. Ezzel visszautasította ezt a kérést. Vajon miért tett így Jézus? Amikor Jézus ezt mondta, akkor tökéletesen tisztában volt vele, hogy az emberek mit várnak a Messiástól. Abban az időben nagyon egyértelmű volt a lista, hogy mit várnak az emberek a Messiástól. Hát egyrészt azt várják, hogy teremtse meg a népnek az egységét. Az a zsidó nép, amely pártoskodik, széthúz ezer felé, újra egyesüljön a Messiás fősége alatt. A Messiás űzze ki az ellenséget, hát most éppen a rómaiakat, de aztán másokat is. A Messiás királyként uralkodjon, teremtse meg a zsidó birodalmat, és végül a Messiás igazságosan ítélje a népet. Ezek voltak az elképzelések abban az időben. Várták a Messiást, de ők egy ilyen politikai jellegű Messiást vártak. És ennek az oka egy jó ezer éves történelmi hagyományban gyökerezik, ugyanis Dávid és Salamon királyságának az emléke élénken élt az emberekben. Szerették volna, ha újra eljön ez a békekorszak, ez a csodálatos korszak a nép életében. És amikor szenvedtek, akkor nagyon élénken eléjük jött ez a pillanat, hogy mi egy ilyen megváltót várunk. Amikor Jézus visszautasította a bírói szerepet, akkor gyakorlatilag ennek a királyi funkciónak az egyik elemét utasította vissza, és ezzel erre az egész elképzelésre nemet mondott. Kijelentette, hogy én nem politikai szabadítást akarok hozni ennek a népnek. Én egészen más szabadításban gondolkozom. Én a bűntől és a büntetéstől akarok megszabadítani, és igazi szabadságot akarok nektek adni, az Isten jelenlétének, az üdvösségnek a szabadságát. Ez sokkal több. Ti politikust vártok, de én sokkal több vagyok ennél. Ezért utasította vissza Jézus a bírói szerepet. Ezzel nem azt mondta, hogy nincs értelme a bíráskodásnak, hiszen van értelme, de őt nem ezért küldte el az Atya erre a földre. És akkor innen kezdjük el értelmezni a bolond gazdag példázatát. Mit üzen Jézus azoknak az embereknek, akik a pénzen veszekednek? Van egy általános félreértés a vagyonnal és a gazdagsággal kapcsolatban, legalábbis keresztény körökben. Ez a félreértés úgy szól, hogy a gazdagság az ördögtől való. És ez egy alapvetően rossz dolog. A pénz megrontja az embert. Tehát amennyire tudunk, tartózkodjunk a pénztől. A középkorban egyenesen odáig ment az egyház, hogy megtiltotta a keresztényeknek, hogy pénzzel foglalkozzanak, mert ez mocskos dolog. Hát nézzük, hogy ezzel szemben mit tanít nekünk a Biblia, és konkrétan mit tanít nekünk ez a szakasz. Hát először is azt, hogy a gazdagság Istentől származik. Nézzük meg konkrétan ennek az embernek a példáját. Ez egy földműves gazdálkodó ember volt, és tudjuk, hogy általában hogyan éltek, hogyan gazdálkodtak ezek az emberek. Hát rendszerint elvetették a termést, aztán vártak, illetve dolgoztak a földeken, aztán learadták a termést, eladták, és ennek az árából éltek. Lehet, hogy befektették, erre-arra fordították, egy kicsit gyarapodtak belőle, hát így nézett ki egy földművesnek az élete. A legjobb, amit várhatott, az egy lassú gyarapodás volt. Ezzel szemben, ebben a példázatban azt olvassuk, hogy ez az amúgy is gazdag ember elvetette a magokat, és amikor eljött az aratásnak az ideje, akkor bőséges termésben volt része. Nagyon keveset árul el ez a kifejezés arról, hogy mekkora is lehetett ez a termés valójában. Itt nem azt kell érteni ez alatt, hogy vannak jobban termő esztendők, és most is egy ilyen következett el, hanem itt valami extra, valami természetfeletti méretű bevétele származott ennek az embernek. Honnan tudjuk ezt? Onnan egyrészt, hogy nem voltak megfelelő méretű magtárai, csűrei. Márpedig egy gazdálkodó igyekszik felkészülni minden eshetőségre. Tudja, hogy lehetnek jobb időszakok, akkor akkorára építi a csűreit, hogy azok is beférjenek. Itt azonban akkora aratással kellett szembenézni, amekkorára ez az ember soha életében nem gondolt, nem is álmodott róla. Ezért kellett lebontani a csűröket és nagyobbakat építeni. Azt is olvassuk, az ő szavai tesznek erről bizonyságot, hogy amit ő most ebben az évben összeszedett, abból hosszú éveken keresztül tudna élni, nem is akárhogyan. Egyél, igyál, vigadozzál. Mondja ezt egy korábban is gazdag ember, akinek a vigadozás nyilván nem annyit jelentett, hogy most kétszer szedek a vacsorából. Tehát nagyon sok termett. Ha már a Biblia ezt a kifejezést használja, hogy bőven termett, akkor eszünkbe juthat az egyiptomi 7 bő esztendő. Nagyjából ilyesmire kell nekünk gondolnunk. a 7 bő esztendő idején Egyiptomban annyi termett, hogy a következő 7 évben, amikor semmi nem termett, az egyiptomiak megéltek belőle. De nem csak ők, hanem a környező népek is. Mindenkinek adogatták a búzát, mert volt miből adogatni. Tehát egy ilyen bőséges termésre gondoljunk. És ez azt mutatja, hogy Isten beavatkozott ennek az embernek az életébe, az anyagi életébe. És megajándékozta egy olyan terméssel, ami egy hihetetlen gazdagságot eredményezett. Tehát a gazdagság Istentől származik. Most ezen a példán egy kicsit túllépve vizsgáljuk meg, hogy miért is származik a gazdagság Istentől. Hogyha valakinek van egy jó vaskos bankszámlája, akkor az miért is van? Mi ennek az oka? Biztos játszottunk gyerekként dominóval. Nem a szokványos dominó játékra gondolok, mert ahhoz ész kell. Arra gondolok, amikor felállítjuk a dominót szép sorban, és az első darabkáját ellökjük, és a többi is borul vele együtt. Ez egy láncolat. Egy ok-okozati láncolat. Itt is egy ok-okozati láncolattal kell szembesülnünk. Az első ok maga Isten. Ő az, aki az életünkbe beavatkozik, és a körülményeinket kitalálja, megteremti. Így jönnek létre a másodlagos okok. Mire kell itt gondolni? Hát egyrészt, hogy milyen családba születünk. Valaki születhet egy szegény családba, de születhet egy gazdag családba is. Egészen másként áll neki az életnek az az ember, aki gazdag családba születik. Aztán Isten az, aki megajándékozhat bennünket gazdasági értelemben véve előnyös kapcsolatokkal. Ő az, akitől a képességeinket kapjuk. Vannak emberek, akik kifejezetten előnyös képességekkel rendelkeznek a pénzszerzés terén. És ő az, aki a lehetőségeket biztosítja az életünkben. Amikor Isten létrehozza ezeket a másodlagos okokat, akkor annak a vége, az okozata a gazdagság. Tehát ha valaki nagy vagyont kapott Istentől, de még ha csak kicsit is, vegye számításba, hogy ez mind Istentől van. Ne csak odáig vezessük vissza a sort, hogy megdolgoztam érte, szerencsém volt, hanem odáig vezessük vissza, hogy végső soron minden Istentől van. Tehát a gazdagság nem az ördögtől származik, hanem Istentől. És tegyük hozzá, hogy a gazdagság nem rossz, hanem alapvetően ez egy ajándék. A Bibliában nagyon sok olyan esettel találkozunk, amikor Isten így akarta kifejezni az áldását bizonyos emberek felé. Gondoljunk Jákóbra. Jákób elmenekült otthonról, egy vas nélkül, és elment rokonához, Lábánhoz, aki igyekezett őt úgy lehúzni, ahogy csak tudta. De Isten úgy megszaporította külön az ő bárányait, hogy Jákób dúsgazdag emberré lett. Azt olvassuk az Egyiptomból menekülő, korábban szenvedő zsidókról, hogy Isten megparancsolta nekik, hogy kérjetek ajándékot a szomszédaitoktól. És Isten ezeket a szomszédokat jó indulatra indította, és mindenféle ékszerüket, értéküket odaadták a zsidóknak. Vagy gondoljunk Salamonra, aki kérhetett valamit Istentől, ő kért bölcsességet, engedelmességet, és Isten ezen felül még gazdagsággal is megajándékozta. Tehát a gazdagság alapjában véve Isten ajándéka. Istentől származik, és Isten ajándék céljából adja nekünk. Hát ez a helyzet ezzel az emberrel is. Függetlenül attól, hogy ő egy láthatóan hitetlen ember volt, Isten megajándékozta őt. És ebből láthatjuk azt is, hogy ez a kérdés nincs összefüggésben a hitállapottal. Van, amikor Isten gazdagságot ad egy hitetlen embernek, van, amikor szegénységet. És ugyanígy a hívőkkel kapcsolatban is. Van, amikor gazdagok vagyunk, van, amikor szegények vagyunk. És ez nem azt jelzi, hogy éppen milyen hitállapotban vagyunk. Ez egyszerűen így történik. tudnék mondani példákat arra nézve is, hogy milyen sok szegény ember volt a Bibliában. Hát Jézus maga is azt mondja, hogy az ember fiának nincs hol lehajtania a fejét. Tehát ne vonjunk összefüggést hit, hitetlenség és vagyoni állapot között, mert ilyen nincs. Csak vonjuk le a következtetést, hogy alapvetően Istentől származó ajándék a gazdagság. És innen lépjünk tovább a fő üzenetre, mert ez még csak a keret. Amikor odament ez a két testvér Jézushoz, akkor ők nem ilyen lélekkel mentek oda. Nem az volt az ő céljuk, hogy most hálát adjunk Istennek a mi gazdagságunkért. Egészen más lélek volt bennük. És ezért mondta el Jézus nekik ezt a példázatot, hogy bemutasson egy embert, akin látszik, hogy a kezei között ez az isteni áldás, a vagyon átokká válik. Mert sajnos ebben a világban, ebben a lázadó világban, mi magunk is, akikben ott van a lázadásnak a magja, el tudjuk rontani az Isten áldásait. Sajnos, nagyon sok áldását el tudjuk rontani. Nem véletlenül olvasunk a példabeszédekben egy csodálatos imádságot. Egy önmagát jól ismerő, hívő ember, figyeljünk rá oda, a következőt imádkozta. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Annyi eledelt adj, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Tehát képesek vagyunk mindent elrontani. Ha kevés pénzünk van, akkor azért, ha sok pénzünk van, akkor azért. Hát itt a sok pénznek a kísértéséről beszél Jézus. Mit mutat ennek a gazdag embernek a példája? Hogyan romlott el az ő kezében a vagyon? Hát egyrészt azt olvassuk, hogy nem adott hálát Istennek. Az előbb kifejtettem, hogy mekkora termése volt, hogy ez nem egyszerűen bő termés volt, hanem valami extra bő termés. Aminél az embernek az az első gondolata, hogy ez hogy lehetséges. Róla pedig azt látjuk, hogy egyetlen ilyen jellegű kérdése sem volt, hogy te Úristen, honnan van ez? Hát sokat termett. És rögtön tovább lépett, hogy mit csináljak ezzel. De Istenre nem gondolt, nem adott hálát, és úgy tűnik, hogy egyáltalán nem is számolt vele. Ő a másodlagos okoknak a világában élt, hogy ügyesen elvetettem, jól esett az eső, jó a földem, szépen megtermett minden. De nem lépett ezen túl, hogy mindez Istentől van. Itt egy lelkileg tökéletesen vak ember áll előttünk. A következő, amit látunk, mint békjú az életében, hogy nem akart többé dolgozni. Azt mondta, hogy most már megvan mindenem, nekem ennyi elég is. Nem megyek ki a földekre izzadni. Minek? Minek? Van elegendő. Ez nekem elég lesz. Márpedig a munka az egyik legfontosabb feladata az embernek. Hadd tegyem hozzá, hogy a munka az nem a bűnesetnek a következménye. Nehogy bárki is azt higgye, hogy amikor a mennybe érünk, akkor ott nem lesz munka. Remélem, még mindig ugyanannyian akarnak üdvözülni, mint egy fél perccel ezelőtt. A mennyben is lesz munka, csak kicsit más jellegű. És most nem arra gondolok, hogy ott egész nap csak énekelgetni fogunk, mert ez csak egy kép a Bibliában. Biztos, hogy ott is lesz valami kézzelfogható munkánk, de a lényeg az, hogy ez nem ütközik majd nehézségbe. Nem okoz nekünk majd fájdalmat. Nem érezzük azt, hogy dolgoztunk és minek dolgoztunk. Csak örömöt, beteljesedést fog jelenteni a munka, ahogyan azt Isten eredendően elképzelte. Tehát itt állt ez az ember, megajándékozva Isten által, neki még könnyebben is ment a dolga, és azt mondta, hogy na jó, akkor innentől kezdve én kiszállok mindenből. Amivel az Isten engem megbízott, nem érdekel, most már anyagilag független vagyok tőle is, nem szorulok rá, nem félek tőle, nem dolgozom. Ez az önként választott munkanélküliség mindig a lázadás legegyértelműbb jele, egyik legegyértelműbb jele. És a harmadik dolog, ami az ő lelki megkötözöttségét jelezte, hogy nem jóra használta a pénzét. Tehát nem arra használta, hogy segítsen belőle másokat. Ugye Jézus mondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Nem mondta azt ez az ember, hogy én segítem a szegényeket valamilyen formában. Sem adományt nem adott, még csak nem is dolgoztatta a napszámosait, hogy akkor kapjanak ők is valamit. Nekem ugyan nincs szükségem már többre, de menjetek ki a földre dolgozni, és megkapjátok a napi bért. Ő nem segített senkit. Mindent magának tartott meg. Bezárta a széfet, eldobta a kulcsot, minden az enyém. És mire használta? Hát önző célokra, kizárólag önző célokra. Bulizott egész nap, szigetfesztivál, nem egy hétig, éveken keresztül. Lehet, hogy ott ordítottak a helyi sztárok, hogy hajrá, hajrá, meg vagyunk fizetve. Tehát itt áll ez az ember, aki ajándékot kapott Istentől, aranyat, fogalmazzunk így, és ez az arany aranybilincsé változott az ő lelkében. Nem adott hálát Istennek, megvakult teljesen Istenre, nem akart többé dolgozni, és kizárólag önmagára, ott is ész nélkül önmagára költötte ezt a pénzt. Hát egy kép jutott eszembe erről az emberről. Van egy szó, amit még talán földrajz órán hallottam utoljára sok-sok évvel ezelőtt, meddőhányó. Tudják a testvérek, hogy mi az a meddőhányó? Az a különféle bányászati hulladék. Amikor lebontottak egy hegyet, és mindent elvittek onnan, amit hasznosítani lehetett, szenet, ércet, stb., akkor a maradékot, azt a terméketlen hamu és por tömeget, kisebb és nagyobb kavicsokat így púposan kihányták. Hát, hogyha valaki egy ilyen vidéken jár, ilyet lát, akkor azt mondja, hogy itt nincs élet. Itt semmi élet nincs, egy fűszál nem tud megnőni. És ennek az embernek a lelke egy ilyen meddőhányó volt. A vagyon megkötötte és megölte őt. Nem véletlenül hangzik el Jézus ítélete e fölött, az ember fölött: bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. És ez csak az egyik kérdés, hogy kié lesz mindaz, a nagyobb kérdés, hogy veled mi lesz. Hát ha te így éltél, akkor miről szólt az életed? Akkor te halott voltál, és halott is maradsz az örökké valóságban. Hadd mondjam el, hogy olyan örömmel befejezném ezt a példázatot itt, hogy voltak ilyen emberek. Volt egy ilyen példázatbeli ember, aki rosszul használta a vagyonát, és tönkre ment bele. És olyan jó lenne újjal mutogatni rá, hogy ez a piszok disznó, de jó, hogy mi nem ilyenek vagyunk. De az a baj, hogy Jézus nem véletlenül mondta el ezt a példázatot, ennek van relevanciája, minden időben van relevanciája, ma is. A helyzet az, hogy a pénz nagyon sokszor ma is megkötözi az embert. Eszembe jutott, hát nem voltam ott, de eszembe jutott így történelmi tanulmányaimból, hogy mi volt a világháború után. Hogy nézett ki az ország? Hogy nézett ki Budapest? Hát minden romokban hevert. Hallottam, hogy miket ettek az emberek. Ha sikerült valami kenyérszerűséget találniuk, az jó volt, de leginkább csak valami kekszet tudtak valahonnan szerezni. Azt megkenték zsírral, esetleg egy kis cukorral, és azt ették. Hát milyen korszak volt ez? Szörnyű. Egyikünk sem szeretné ezt. Hát próbáljuk ki, hogy otthon a gyerekeinknek ezt találjuk fel vacsorára. Vagy vasárnapi ebédnek. Hát kifordulnának a lakásból. És ebben az időben, ebben a vagyontalan időben az emberek mégis tömegével fordultak Istenhez. Mert megérezték, hogy mi rád szorulunk. És most eljött az úgynevezett fogyasztói társadalom. Nagy szavak ezek, de tudjuk, miről van szó. Ma már bármit meg lehet venni, meg akárki akármit mond, jobban élünk. Hát most, ahogy bejöttek Árpád apánk, hogy mondják? Na, mindegy, tudjuk. Tehát a honfoglaló magyarok, amikor bejöttek, hát miük volt nekik? Meg később is mi volt, meg miről szól a történelmünk? Arról, hogy semmink nem volt. Próbáltuk a szabadságot csak kivívni, de semmi másunk nem volt. Egy legatyásodott nemzet voltunk 1000 évig. És most itt állunk a 21. században, hogy van. Valamije a legszegényebb embernek is van. És hova tűnt a hit? Én nem látom. Illetve itt a templomban látom. De a nagy társaságban, a nagy tömegben nem látom. A világháború romjain kivirágzott a hit. Most meg lett folytva. Mert most is ugyanott tartunk, hogy a pénz elviszi az embert. És sokszor akkor is ez történik, amikor valaki elindul hitben, Isten megajándékozza őt kicsit később pénzzel, és az ember azt mondja, hogy na jó, akkor nekem nincs szükségem a továbbiakban Istenre. Vannak jó példák, de nagyon sokszor ezt látjuk magunk előtt. Tehát erre akarta felhívni Jézus ennek a civakodó testvérpárnak a figyelmét, hogy ne a vagyonban bizakodjatok. Hogyha a vagyon köti le a figyelmeteket, akkor szem elől tévesztitek Istent, akkor ilyen életet fogtok élni. És nekünk is ugyanezt mondja Isten. Ha túl sokat foglalkozunk a pénzzel, akkor ez lesz. Akkor teljesen értelmetlenné válik az életünk, akkor mi is lelkileg egy meddőhányóvá válunk. És végül ezt a figyelmeztetést hadd oldjam fel egy kis örömhírrel. Erről már nem fogok sokat beszélni, ezt csak így felvillantom. Ugye Jézus a legvégén a következő mondatot mondja, így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Ez egy figyelmeztetés, de még ebben a figyelmeztetésben is indirekt módon felcsillan az evangélium. Ugyanis benne van az, hogy lehet az ember Isten szerint is gazdag. Függetlenül attól, hogy a vagyoni helyzetem milyen, én lehetek Isten szerint gazdag. És ez az az alternatíva, amit Isten nekünk Krisztusban felkínál. Lehetünk Istenben gazdagok. Mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy nem csak ilyen vicik vacakokkal rendelkezünk, ilyen anyagi dolgokkal, hanem magával, az Istennel, az ő közelségével. A testvérek nem ismerik az úgynevezett Westminsteri hitvallást, ez egy reformáció korabeli, jó református hitvallás. És ebben az első kérdés úgy szól, hogy mi az emberi élet legfőbb célja? És a következő választ adja a hitvallás szerzője, az, hogy élvezzük az Isten jelenlétét, és őt dicsőítsük. Ez a kettő. Tehát élvezzük az Isten jelenlétét, és őt dicsőítsük. Hát az Isten szerinti gazdagság itt kezdődik, hogy élvezzük az ő jelenlétét. Hát ha választanom kellene a sok vicik vacak között, meg az Isten jelenléte között, akkor mit választanék? A testvérek mit választanának? Ez az Isten szerinti gazdagságnak a legfőbb tartalma. És vannak ennek jelei, amelyek kívülről is láthatóak. Hogyha valaki lelkileg gazdag, az Isten jelenlétében él, akkor mi jellemzi őt? A Galata levélben a lélek gyümölcse jellemzi őt. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát vegyük magunkra Jézus figyelmeztetését, és gondolkodjunk el azon, hogy ő más utat kínál nekünk, ő elsősorban lelkileg Istenben való gazdagsággal akar minket megajándékozni. Amen. Válaszoljunk az igére, a 25. Zsoltár 6. versszakát énekeljük el, aki az Úristent féli és tiszteli. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert te ajándékozó, és a te szeretetedet részben sem visszatartó Isten vagy. Köszönjük, hogy ezt megmutattad ott a teremtés hajnalán, ott az első emberpár életében, akiket megáldottál a te jelenléteddel és minden más földi jóval is. Urunk, bocsáss meg, hogy mi ellened fordultunk, és ahelyett, hogy benned leltük volna az örömünket, földi javakhoz fordultunk, és kizárólag ezek kötik le a figyelmünket. Bocsáss meg nekünk a mi lelki vakságunkért, sokszor a mi hívő lelki vakságunkért is. És kérünk, hogy újíts meg bennünket a te lelked által. Köszönjük, hogy a te lelked az, aki rávilágít az életünkben a bűnre, és rávilágít a megoldásra is. Nagyon szeretnénk, Urunk, megszabadulni a pénznek a szeretetétől. Kérünk, Urunk, add meg nekünk, hogy bármit is kapunk tőled, azt hálás szívvel megelégedetten fogadjuk el, hadd tudjunk vele jól élni, és elsősorban arra a lelki gazdagságra törekedni, amely már most biztosan a miénk lehet. Kérünk, Urunk, hogy így dolgozz bennünk egyen-egyenként, és kérünk, hogy a mi közösségünket is áld meg ezzel a rád figyeléssel, a te jelenlétednek az örömével. Urunk, eléd hozunk mindenkit, aki most itt van a te házadban, vagy a gyülekezetünkhöz tartozik. Kérünk, hogy te légy velünk a nyári hőségben, te légy velünk a pihenésben, nyaralásban, te légy velünk a terheknek a hordozásában. Eléd hozzuk azokat, akik a gyász terhét hordozzák, eléd hozzuk azokat, akik a házasság útján indultak el, és nagy szükségük van a te útmutatásodra. Kérünk, Urunk, hogy ígéreted szerint te légy a mi pásztorunk. Amen. Személyes imádságainkat vigyük most Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.